Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, fogalmazott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Rubovszky Rita a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy írja, a katolikus, református, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezer éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Sport. Újabb világsztárok érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. A tavaly világcsúccsal győztes Armand Duplantis részvételét Az év elején maga a svéd klasszis hozta nyilvánosságra, mostanra pedig teljessé vált a férfi rúdugrás mezőnye. A férfi súlylökés egyik legismertebb versenyzője az új-zélandi Tom Walsh, a 2017-es világbajnok és négyszeres fedett pályás világbajnok. Női távolugrásban szintén rangos mezőny várható. A kolumbiai Natalia Linares világbajnoki bronzérmesként érkezik a Zsivócki Gyula Atlétikai Központba, még az amerikai Claire Bryan fedett pályás világbajnokként és címvédőként. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzetcsökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Berghauer Olasz Emőke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amiket ott amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apró kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvarolt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és ez olyan jó volt. És itt van a lakótársa, és örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de, hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, ott volt mellette az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e, az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt van, ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző mivel, ki nyer, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni, teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és tényleg ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni, és itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben, megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a bűneseti történetet is, akkor milyen érdekes, hogy Isten megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mi hol vagyunk a házasságunkban? Elérhetőek vagyunk a házastársunk számára? Vagy mindig én keresem, amikor nekem van gondom? Hol vagy? Ugye, amikor beszélgetésről van szó, akkor a férfiakban mindig, mintha így megzizenne valami, hogy jaj, ne. Csak beszélgetni ne. Csak az érzésekről ne. Hol vagy? Milyen érdekes az, hogy merjük-e vállalni a gyengeségünket, a férjünk, a feleségünk előtt? Merem-e vállalni esetleg, hogyha hibáztam? Szoktuk ezeket vállalni? Vagy amikor vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
Ajaj,
igen? Egyébként nem olyan régen került elém egy ilyen Megkérdeztek járókelőket, hogy mi a hosszú házasság titka, nem lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a feleség az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van, az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk, hiszen mindent a férjek rá kell hagyni, hogy jól van, az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk, a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsózik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk. Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni. Már nem szoktunk, igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig, hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejezzem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni, ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. Olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit úgy közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtót szúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúr bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikációs szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából. Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már bagdiemőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni, Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy leülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet, tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ez azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseket, ha ki tudják fejezni, ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodás, pontosan a szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze, ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak-e egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni? Lehet.
Sőt,
így van.
Meg kell beszélni.
Pontosan, tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drágám. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája van, és olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is az, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok. Láthatóvá teszem magam. Nem bújok a telefonomba. Ez is lehet egy falevél. Hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy mély levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek. Hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen, de házastársaknál nagyon kevésszer sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sas szemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Ez egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Hogy úgy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget. Akkor lehet mást keresni, más szeretett nyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? Akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmötörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni. Most egyébként nagyon nehezíti ezt a háborús helyzet a házaspárok életét is, és a stressz, az állandó bezártság, az állandó félelemérzet, ez nagyon-nagyon őrült terhet, ezt is tudom mondani nyoma az embereknek az életére. De az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni. Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, vagy a házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni. Ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasság terápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek alá, a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tárcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg hogy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az az a kép, ami egyből feljön? Hogy beszélgessünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Berghauer Olla Szemüke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leo a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén: nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.
Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homíliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának: kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban.
Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leó. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leó pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leó. A Szent Atya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
Deténganse, conviértanse.
Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leó pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
Leó pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leó pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
Kegyelemnek nevezte Leó pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leó pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba hagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
Abran a todos este mar de amor.
Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Áprili Lajos. Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok, űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvénynek szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Szeretett Istenem, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretett Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretett Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó, szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretet Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó, szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalom, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hajt el a számkivetést, jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek, nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem minden ereje, érzéke, mozdulása.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!